Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Dér Katalin köszönti Önöket a Biblia és Irodalom című sorozat záró adásán. Ma, utoljára, a Lukács evangéliumban található Jézusi példázat, a tékozló fiúról szóló példázat irodalmi feldolgozásaiból olvasunk verseket. Az utókor a példázatnak hol az elveszett fiú, hol a tékozló fiú címet adta, és már ez is értelmezés kérdése, attól függ, ki hová teszi a hangsúlyt, miben látja a példázat lényegét. Az ember elveszettségében, vagy inkább úgymond tékozlásában, abban, ahogyan lassan herdálja, rombolja, tékozolja Istentől kapott kincseit. A jézusi példázat tartalma ismert. A főhős, az elveszett, avagy tékozló fiú nem akarja kivárni atya halálát, hanem kikéri tőle az örökséget, és ezzel a zsebében elhagyja a szülői házat. Idegen országba vándorol, eltékozolja örökségét, amíg semmije sem marad, majd méltatlan munkát vállal, zsidó létére disznópásztor lesz. Szabad akart lenni, de az idegen földön szabadság helyett csak magány, szégyen, nyomor várta. Egyetlen vágya maradt, hogy legalább a moslékot ehesse a disznók vájójából. Végül nyomorúságának mélypontján elhatározásra jut, visszafordul útjáról, és bűnbánatra készen hazatér, atya pedig kitörő örömmel fogadja vissza. A példázat vagy parabola másik két társával, az elveszett drachma és az elveszett jó mesével együtt Isten és az ember bensőséges kapcsolatáról szól jelképesen. Jelképesen, de nem általánosságban szól erről, hanem úgy, amint ez a kapcsolat éppen a legmélyebb válságban van, és pengeélem táncol. Az apa modellje annak az Istennek, aki feltétel nélkül elfogadja, magáénak fogadja az embert, ha hozzá közeledik, akármilyen bűnös is, abban a mocskos ruházatban jelképesen, amiben hozzáérkezik. A ruha, ugye tudjuk, a jellemet jelenti a Bibliában. Tehát elfogadja, és azon nyomban igaznak ismeri el őt Isten, és ezt szimbolizálja a tiszta ünneplő ruha, amelyet a példázatbeli apa a fiára ad. Igaznak tekinti már megtérése első pillanatától, már akkor, amikor maga az ember, vagy a jelleme, az még egy fikarcnyit sem változott. Az isteni szeretet tökéletes ingyenességének a példázata tehát a tékozló fiú. Jézus példázatai közül ez érzékelteti legmélyebben, legmegrázóbban, hogy micsoda és mennyire fölülmúl minden emberi elképzelést az a megbocsátó irgalom, amivel Isten a bűnnel halálosan megsebzett ember felé fordul. Nem véletlen, hogy az Új Szövetségben ezt a példázatot kizárólag Lukács közli. Ő az egyetlen bibliai szerző, aki pogány származású volt, még már pedig a megtért keresztény élet pogányok másképpen élték meg és értették meg az evangéliumot, Isten kegyelmét, másképpen, mint a választott nép tagjai. Amikor a megváltó Jézus Krisztus a földre jött, hát akkor a zsidók már évszázadok óta ismerték őt valamilyen szinten, hiszen proféciák tucatjai már ősidők óta jövendőltek róla, leírták, szinte körül tapogatták az Istentől megígért messiást, a jellemét, személyiségét, minden vonását, szolgálatát, áldozatát, halálát, de még a föltámadását is, meg Istennek a benne, az ő áldozatában megjelenő mérhetetlen kegyelmét. Szóval ezt ismerték a zsidók. A pogányok mindezt nem tudták. Nem ismerték a kegyelem, az irgalom, a bűnbocsánat, a szabadulás, a menekülés, a megváltás e kimondhatatlan csodáját. Úgyhogy megtérésükkor mindez előzmény nélküli és vadonatúj volt a számukra, döbbenetes élményként érte őket, villámcsapásszerűen. Megkockáztatnám, hogy ez is az egyik oka lehetett annak, hogy az apostolok cselekedetei elbeszélése szerint az ősegyház, Pál apostol és társai evangélium hirdetése sokkal több gyümölcsöt hozott a pogányok között, mint saját néptársaik a zsidóság körében. Nos, a pogány gyökerekkel rendelkező Lukács egyebek között Jézus példázatain keresztül is ezt a saját személyes élményét, ezt a váratlan, fölfoghatatlan kegyelmet igyekszik érzékeltetni. Mit is tulajdonképpen? A kegyelem botrányát. Mert a kegyelem botrány. Nem igazságos, hanem botrányos. A Biblia alapkijelentése az, hogy a bűn zsoldja halál. Így Isten igazságossága azt jelentené, hogy az ember ezt kapja, vagyis amit megérdemel. A bűnös halált. A kegyelem meg pontosan ennek az ellentétét jelenti. Azt, hogy az ember nem azt kapja, amit megérdemel, hanem valami mást, valami jobbat, az életet. Isten ezt adja annak, aki kéri, igényli és elfogadja tőle. Azt adja, ami egyáltalán nem jár az embernek. Visszafogadást az égi atyai házba és örök életet. Hogy miként marad meg akkor Isten mégis igazságosnak? Úgy, hogy az ember bűntartozását mégiscsak megadja valaki, az ember helyett valaki, aki valóságos ember, és Isten fia is. Az ember Jézus a kereszten megfizeti. Márpedig ugye Isten kétszer ugyanazt a bűnt, hát természetesen nem bünteti. Abszurdum volna. És így maradhat igazságos, miközben irgalma, kegyelme az emberrel van mindig. Ez a kegyelem botránya, és erről szól a tékozló fiú parabolája. Jézus példabeszédei vagy példázatai közül a magyar irodalomban ezt dolgozták fel legtöbben. Pilinszky, akitől több ilyen témájú verset is ismerünk, egyet ma be is mutatok. Szóval Pilinszky így ír az egy lírikus naplójában, idézem, valamennyien tékozló fiúk vagyunk azzal a különbséggel, hogy egyesek az atyai háztól eltávolodó, míg mások már a visszavezető úton járnak. Aztán a Kő és kenyér című prózai művében így folytatja a gondolatot. Ezt is idézem. A tékozló fiú története nem egyes bűnösök története, hanem az egész emberiségé, minden emberé. Minden vágyunk, ami legmélyén nem az Istenre való tökéletes ráhagyatkozást tartalmazza, lényege szerint távolodást jelent az atyai háztól, és minden lépésünk legyen bármi, amit az Istenre való ráhagyatkozás vágya vezényel, az lényege szerint mindig közeledés. Legtöbben olyan tékozló fiúk volnánk, akiknek távolodó és közelítő léptei hetenként, naponként, s nem egyszer óránként váltják egymást azon a bizalmi úton, ahol választanunk kell kő és kenyér között. Így Pilinszky. A magyar írók és költők világnézetüktől függetlenül egyébként vonzódtak ehhez a bibliai témához, aminek fő oka az, hogy a parabola értelmezési lehetőségeinek sora szinte végtelen. Úgyhogy feldolgozta Pilinszkyn kívül Juhász Gyula, aki írt verset is, meg novellát is a tékozló fiúról, sőt, a gyűjteményes próza kötetét utóbb szintén ezzel a címmel adták ki, hogy Tékozló fiú. Feldolgozta azután Vas István, Hajnal Anna, Mécs László, Szabó Lőrinc, Rába György és mások. Hol az apa és a fiú szakítására tették a fő hangsúlyt, hol a fiú visszatérésére, máskor tékozlása részleteire, vagy a keresgélésére, és ez mind benne is rejlik az alaptörténetben. A művészek persze önsorsukat látták a tékozló fiúban, aki így létértelmezésük örök társa lett. Ez az, ami közös. A feldolgozásokban az önmagukra vonatkoztatás, meg még valami, a hagyomány, az atyai házzal szimbolizált hagyomány örök érvényének a megkérdőjelezése. Az ilyen tékozló fiú versek rendszerint perbe szállnak Jézussal, az ő atyaképével. Hatalmas költőnk Szabó Lőrinc igen határozottan ateistának vallotta magát, és mégis két nagy költeményt is írt a bibliai parabola ihletésére. A tékozló fiú csalódása című versben a maga mint fiú, meg a költő fejedelem Babits Mihály, mint életre szóló mester és szellemi atya, szóval a kettejük viharos, fájdalmas kapcsolatát ábrázolja a bibliai történet két főszereplője kapcsán. A másik verse, a Tékozló fiú című költemény pedig, hát ez egy ízig-vérig ateista, vagy annak látszani akaró vers. Miért? Mert benne az élet lényege nem más és nem több, mint az idő. Az idő. Életem az idő. Az életidő mit te földön, ez az élet, és semmi más. Ha ez az idő elfogy, az élet, minden nemű élet véget ér, és nincs más élet. Csak az, ami e földön adatik az időben. Az ember minden vagyona kincse, sőt, az ember maga is idő, írja Szabó Lőrinc, és ő maga pedig a tékozló fiú, az életidő tékozlója, akár akarja, akár nem. Csak hogy a vers végén kiderül, hogy a valódi tékozló az mégis valaki más, az Isten. Kérem szépen, a nem létező Isten. Ez az Isten az, aki eltékozolja őt, aki megfosztja idejétől, azaz életétől. Hát a nem létező Isten, ugye képtelenség. De ne csodáljuk, minden ateizmus ilyen vagy hasonló elemi logikátlanságba, abszurdumba torkol végül. Hát de egyébként ez egy nagyon jó vers, nagyon jó a maga módján. Hosszú, de érdemes végigolvasni, és ajánlom is szívből ezt minden kedves hallgatómnak, de most csak egy részletet fogok idézni belőle. Tehát Szabó Lőrinc, tékozló fiú, részlet. Mi vagyok inkább, mint ő, idő? Mi jelenti tisztábban az életet s a halált? Egy darab idő vagyok, az a tartam, melyet a sors a testembe zárt. Az életem az időm, ez a pénzem, ez az egyetlen igazi vagyon, és vagyok, míg tart, és én fogyok el, ha utolsó fillérét is kiadom. Mégis szórom, tékozlom szakadatlan, s irtózva látom a vég nyomorát. Minden perccel csak nő a veszteségem, s figyelmeztet, hogy jön a nincs tovább. Döbbenetes sorok, és döbbenetes élet, szemlélet. Az élet idő és semmi más, döbbenetes, de még döbbenetesebb a befejezés. Ez így szól. Tékozló fiú vagyok, mégis az fáj, ő fáj, aki a kincset bízta rám. Tékozló fiú, úgy érzem, hogy engem tékozol el az Isten, az atyám. Ugye milyen döbbenetes vers? Na akkor most lássuk Pilinszky János, a Tékozló fiú keresése című versét. Pilinszky, tudjuk, katolikus ember volt, egyszerre mélyhitű, ugyanakkor nyughatatlan, beteg, beteges, erősen depresszióra hajló ember volt. Kételyektől gyötört, örök istenkereső volt. Egész fölnőtt életében Istent kereste mélyen, kétségbe esetten, elveszetten. Ez a tékozló fiú keresése, ez sem optimista vers, egyáltalán nem olyan, mint a jézusi példázat a maga happy endjével, ugye. Ez a költemény a fiú szüleinek a párbeszéde. Pilinszky János, a tékozló fiú keresése. Itt lakott, kétségtelenül, látod? Látom. A mi fiunk. Ülj az ablakba, nézd a házakat, aztán a szobát, falakat, a jégveremnél hidegebb éléskamrát, mosdóhelyet. Most pedig induljunk haza. Ennyi a vers. Az evangéliumi példázat ugye jól végződik. Az apa visszafogadja a fiát, de Pilinszky versében nem ez a helyzet. Ez a történet, ahogy a cím is jelzi, keresés, megtalálás nélkül. Legalábbis a költő nyitva hagyja a lehetőségeket. Lehet, hogy a fiút azért nem találják szülei, mert tovább vándorolt. Lehet, hogy már nem is él, és lehet, hogy már hazafelé indult, de elkerülték egymást az úton. Az édesapa itt nem csak a kapuban várja a fiát naponta, nem csak elébe szalad, amikor távolról megpillantja, mint Jézus példázatában az atya, nem. Nem ezt teszi az apa itt, hanem az édesanyával együtt elindul. Elmegy, elindul, hogy megkeresse őt. Egyébként Pilinszky, aki az Apokrif című hatalmas létösszegző költeményt írta, ebbe is belevonja a tékozló fiú motivumát. És ott sem csak atyáról van szó, hanem öreg szülőkről. A fiú, a költő maga az, aki az apához és az anyához próbál visszatérni az Apokrifben, de reménytelenül. Tehát a tékozló fiú keresésében ők ketten, a szülők folytatnak párbeszédet. A költemény szervező elve a szándékolt homály és töredékesség. Noha a történet lényege oda képzelhető a szavak mögé, de azt nem tudjuk meg, hogyan találtak rá egyáltalán a fiúknak az odújára. Sőt, még az sem derül ki, hogy a versnek melyik mondatát mondja az apa, melyiket az édesanyja. De ez talán nem is fontos. A lényeg az, hogy csak a gyereküknek a nyomaira bukkannak a nyomorúságos tanyán, ő maga már tovább állt, ki tudja hová. Induljunk haza. Ez a végszó. A vers azzal zárul, hogy a szülők felhagynak a kereséssel, hazatérnek, hogy a rideg jégverem helyett tovább őrizzék az otthon melegét, és ott várják vissza az elveszettet. Persze, ez csak az egyik lehetőség. Nem kizárt, hogy a fiú mindörökre elveszett. Elveszett számukra. Ám ők nem tehetnek mást. Tovább bíznak benne, hogy talán mégis visszatér egyszer. Ha így lesz is, a fiú majd csak akkor tér vissza, ha már a legmélyebb mélységbe jutott, a disznók vájójáig jutott az élete, csak akkor, mint az evangéliumban. Tékozló fiúk és lányok vagyunk mindannyian. Van, aki még az út disznók közé vezető felénél tart, van, aki jó ideje ott tanyáz, stán ott is ragad a vájúban, és van, aki már útban van hazafelé az atyához, Istenhez. De ez a tékozló fiú nem pusztán egyéneket szimbolizál ma már. Egész Európát is jelképezi nekünk, a modern embert, aki elhagyta Istent, és a tőle 2000 évvel ezelőtt kapott kincs, az evangélium, az élet örömhíre birtokában, azt meghamisította, eltékozolta, a lába alá vetette, és így hódította meg a világot, ahelyett, hogy megnyerte volna az irgalom és a szeretet kincseivel. Elég kinyitni a tévét, rádiót, internetet, hogy világos legyen. Ez a tékozló fiú, Európa, bizony jócskán eljutott már a disznók vájójáig, de úgy tűnik, mindmáig nem undorodott meg a mosléktól. Nem fordult vissza útján, és Isten pedig még mindig vár, várja vissza az ő fiát. Kedves hallgatóim, ezzel végére jutottunk a Biblia és Irodalom című sorozatnak. Szeptembertől pedig új bibliai sorozattal jelentkezem. Címe Apostolok cselekedetei, a hőskor, a hőskor. Ugye Szent Lukácstól két könyvet olvasunk, evangéliumát, meg az apostolok cselekedeteit, azért, mert Lukács meg volt győződve arról, hogy mindaz, ami Jézus mennyben menetele és az első pünkösd után történt, az Úr földi szolgálatának egyenes folytatása, munkájának második szakasza. És az ősegyház hősei a csodákat, gyógyulásokat, megtéréseket soha nem maguknak, saját erejüknek tulajdonították, hanem pontosan tudták, hogy maga a föltámadt Jézus cselekszi bennük mindezeket a Szentlélek által. Ezért sokan az apostolok cselekedetei helyett inkább a Jézus cselekedetei, a lélek és az apostolok által címet adnák az iratnak. A mű az ősegyház hiteles története a 30-as évek elejétől a 60-as évekig, vagyis a hőskor. Arról szól, hogyan, milyen szenvedések, üldözések közepette, nyerte meg ez a kicsiny, szegény, többnyire egyszerű emberekből álló gyülekezet az akkor ismert világ jó részét, a Közel-Keleten és Európában a Krisztus evangéliuma számára. És miképp volt ez lehetséges olyan tüneményesen rövid idő alatt, ami teljesen példátlan a vallások történetében. Az első számú főhős Pál apostol. A szerző azonban a történések elmondásában nem megy el az ő Pál haláláig. A könyvnek nincs szép, lekerekített befejezése. Miért? Azért, amiért olvassuk ezt a művet ma, mert Lukács ezzel azt érzékelteti, hogy a történet Krisztus evangéliumának terjesztése tovább folytatódott, Pál után is, és folytatódik napjainkban is. Kedves hallgatóim, a sorozat két hetenként jelentkezik, a megszokott időben, vasárnap este, 20 óra 16 perckor. Mindenkit szeretettel várunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Biblia és irodalom. Szentírási témák a költészetben. Dér Katalin műsorát hallották.